Szia Gergő, hogy vagy?
Ahoj, minden rendben van, köszönöm szépen. Kicsit hűvös van itt most Berlinben.
Aha.
És azt kell, hogy mondjam neked, Tündi, hogy remegek, mint a kocsonya.
Ó, jaj, mi a baj?
Hát most mondom, hideg van.
Vagy csak már megint rávezettél a következő témánkra. Nagyon bírom az ilyen frappás felvezetéseidet.
Ugye?
Hogy azonnal térjünk a lényegre, és akkor miről is beszélgettünk ma.
Ja, de azért először megkérdezem, hogy te hogy vagy?
Én jól vagyok, köszönöm szépen. Itt csalóka időjárás van. Van, amikor nagyon szépen süt a nap. Most éppen egyébként esős időt mondanak. Ugye itt hosszú hétvége van, hétfő holnapi nap, egyébként munkaszüneti nap lesz, szóval meglátjuk, hogy tudunk-e mit kezdeni, vagy kénytelenek leszünk-e otthon csücsülni.
Ja, és egyébként a hallgatóságnak elmondani csak, hogy megértsék, hogy miért köszönünk így be mindig, hogy hogy vagy, és stb. Tehát ugye én Berlinben vagyok, Tündi az Egyesült Királyságban van, és ilyenkor szoktunk ténylegesen beszélgetni.
Igen, igen. Egyébként szerencsés lenne, hogyha nem tudom, egy szobában ülhetnénk és beszélgethetnénk, de hát nem így van, mert fél kontinens választ el, de ettől függetlenül a technológiának köszönhetően bőven tudunk beszélgetni.
Így van. Na és akkor szóval remegek, mint a kocsonya.
Remegsz, mint a kocsonya, igen, mert hogy gondolom, kedves hallgatóink is gondolkodtak már el azon, hogy vajon miért kocsonyás a kocsonya? Hát nem, ez egy annyira érdekfeszítő kérdés, nem?
Nem.
Szerintem de.
De, teljesen az egyébként.
De összességében ez egy olyan hétköznapi kémiai beszélgetési téma lesz, amikor nagyon-nagyon gyakori anyagfajtáról beszélgetünk, amik ott vannak körülöttünk mindenhol. És hogy rögtön be is vezessük a szakszót, itt most konkrétan a hidrogélekről fogunk beszélgetni. Ugye egy ilyen zselés, géles anyagcsoportról van szó, ami, ahogy mondtam, ott van körülöttünk mindenhol. És akkor ugye a kocsonyával kapcsolatos anekdota, ezt rögtön le is lövöm a poént, hogy ugye a kocsonya, mint ugye hagyományos étel, az attól kapja az állagát, hogy van benne zselatin, ami egy ilyen géles anyag. És akkor tegyük föl, hogy ott van fiatal tanuló vegyészként az ember, és szeretné elérni, hogy a családja mondjuk a karácsonyi szünet alatt hagyjon neki egy kis teret, és ne faggassák folyton, hogy milyen az egyetem, hogyan mennek a dolgok, szóval miről beszélgessünk a családdal, hogyha azt akarok, hogy békén hagyjanak. Én nekem ezt úgy sikerült elérnem, hogy főzték éppen a karácsonyi kocsonyát egyetemi időszakom alatt, és éppen már elkészült, kivettek egy tálat, én meg megnéztem, kicsit így megrázogattam, és így közöltem velük, hogy hát kutatási témámból adódóan, ugye én foglalkozok ilyesmi gélekkel, szerintem ez a kocsonya, ez körülbelül 20 tömeg százalékos zselatinból lehet. És akkor itt ugrott a beszélgetésünk egy néhány óra hosszára.
Igen, azért le lehet az embereket fárasztani ezzel.
Igen. De tényleg egyébként jól meg tudtam becsülni a kutatási témámból, amit ugye már alapszakos koromban elkezdtem csinálni gélekkel kapcsolatban, hogy az szerintem egy nagyjából olyan összetételű zselatin lehetett. Egyébként te dolgoztál-e valaha hidrogélekkel?
Igen, mind a mesterdiploma munkám alatt, mind a doktori képzésem alatt, tehát a diploma munkám alatt ugye agar-agarra dolgoztam, mert baktériumokat, illetve vírusokat tenyésztettem. Voltam ugye a borzasztó laboratóriumi háttérhatalom, vagy nem tudom, hogy mondjam, aki ezeket tenyészti, de természetesen teljesen kontrollált körülmények közt, illetve olyanokat tenyésztettem, amik az emberre nem veszélyesek. Viszont ezáltal tudtam cellulózból egy olyan vírusszűrőt készíteni, ami ugye az ivóvízből a vírusok 99,999%-át kiszűri, ami jobb volt, mint akkoriban a piacon kapható vírusszűrők.
Ez nagyon jó.
A doktori képzésem alatt pedig poliakrilamid hidrogéllel dolgoztam, ami ugye ahhoz kellett, hogy a különböző fehérjéket, amiket kinyertem a sejtekből, azokat el tudjam választani azáltal, hogy ebbe a gélbe ilyen különböző töltésű ionokat ugye áztattam bele gyakorlatilag, tehát már eleve úgy készült, hogy az benne volt, és akkor elektromos teret kapcsoltam a gél két végére, és akkor ugye az ott elkezdett mászkálni, és szétváltak a fehérjék.
Igen, igen, ez egy nagyon gyakori módszer, és ahogy mondod, ugye hidrogéleket használhatunk hozzá. Ugye nekem a kutatási témám a jelenlegi doktori képzésem miatt közvetlenül hidrogélekkel foglalkozik, ezért is jön a kisebb szerelmem a téma felé, de egy rendkívül érdekes anyagcsoport, ami ott van körülöttünk mindenhol. Tehát akkor igazából definiáljuk is tudományosan, hogy mik azok a hidrogélek. Ugye hidrogélek alatt olyan térhálós polimereket értünk, amelyek rendkívül nagy mennyiségű víz felvételére és megkötésére képesek.
Ajajaj.
Oké? Akkor ezt most bontjuk le és értelmezzük, mert bonyolultnak hangzik, de egyébként nem az. Na akkor mi is az első pont? Mik azok a polimerek?
Így van, tehát ugye a polimer azok egy kémiai vegyületcsoportot alkotnak gyakorlatilag, és ezt úgy lehet elképzelni a legjobban, hogy ugye például óvodás gyermek, vagy akár idősebb is, építő kockákat, ha egymás mellé pakol, és mondjuk, ha ezeket összeragasztja pillanatragasztóval, aminek a szülők nagyon tudnak ugye örülni, akkor gyakorlatilag ezekből a kockákból ő egy polimert készített, tehát ezt a molekulák szintjére levisszük, akkor vannak ilyen kis építő egységek. Ez lehet például egy cukormolekula, ugye a cellulóz esetében, de lehet egy még kisebb molekula, például a polietilén esetében, minden, amiben benne van, hogy poli, kivéve a polihisztor, mert az nem hisztorokból áll, ugye? De minden vegyület, aminek a nevében benne van, hogy poli, az azért van benne, mert valamilyen egységből több van benne, nagy számú van benne. És akkor például a cellulóz esetében, ezt most egy kicsit lelövöm, mert ugye később lesz róla szó ebben az epizódban, de ott például cukormolekulák vannak egymáshoz kapcsolva egy sorban, és emiatt nevezzük ezt polimernek. Aztán előfordulhat az is, hogy nem egyfajta molekula kapcsolódik, hanem szabályozottan felváltva kettő, vagy akár három, vagy akármennyi különböző molekula kapcsolódik egymáshoz. Ezeket a polimereket kopolimernek hívjuk, mint kollaboráció,
kolléga,
igen, konverzáció, az nem tudom, hogy onnan jön-e, de...
Talán nem tudom. Igen, pontosan. Ugye mi az, amikor valaki azt mondja, hogy polimer, mi az a leghétköznapi anyagfajta, ami eszünkbe jut, ugye a műanyagok.
Így van.
De egyébként a kettő az ugye átfedés van, de nem szigorú értelembe vett szinonimáról van szó.
Igen, de ugye a PET palackok, a polisztirol joghurtos kupák, amivel nagyon jót lehet játszani, hogyha forrósós vízbe dobjuk őket, azokat a kupákat, amiknek az alján PS van, akkor az így nagyon tök jól összezsugorodik, én szerettem vele játszani. És tök
miket
jó.
Játszik a vegyész gyerek, igen.
Ugye? És az a legjobb benne, hogyha így nyomtatva van rá mondjuk a joghurt márkája, vagy ilyesmi, akkor az így nagyon szépen ilyen kör alakban a középpontja köré fog gyűlni. Tök jól néz ki.
Igen. De hát ugye ez csak azt jelenti, hogy ugye kis egységekből fölépülő nagyobb molekula. Ugye a műanyagok azok valóban polimerek, de léteznek természetes polimerek abszolút bőven.
Hát tehát ugye a fehérjék is, amikről nemrég beszéltünk, ők ugye kopolimerek ráadásul.
Igen. És akkor ugye egyik érdekes sztori, most egyébként figyelztem kedves közönségünket, hallgatóságunkat, hogy katasztrofális szóvic következik, ezért elnézést kérek. Egy érdekes anekdota, ami ugye tanulhattunk kémia órán, hogyha még esetleg emlékszünk középiskolai tanulmányainkra, vagy egyébként, hogyha esetleg hallgatóink között van jelenlegi középiskolás tanuló, akkor talán nem is annyira régen ilyesmiről tanulhatott, hogy polimerizációs reakciók, polimerek. Nekem volt egy ilyen élményem középiskola alatt, amikor kémia órán ezekről tanultunk, és a kémia tanárnőnk nagyon szigorú volt, de egyébként neki köszönhetem sok szempontból, hogy kémia szakon kötöttem ki, mert megszerettette a kémiát, de nála a kémia az élet-halál kérdése volt, és szigor, és semmi poénkodás. És jött az a dolgozat, amikor a polimerizációs reakciókról kellett beszámolni, és feltett egy ilyen kérdést az egyik, talán A, B, C, akármelyik csoportban, hogy akkor állíts elő polipropilént. és ugye le kellett írni a polimerizációs reakcióját, hogy propilénből hogyan lesz polipropilén. Később, amikor megkaptuk a már kijavított dolgozatokat, akkor ugye a tanárnő felolvasott néhány jó és rossz megoldást, és felolvasta a következő egyik megoldást az egyik osztálytársamtól, aki a következőt magyarázta. Vegyünk egy csomag ropit. Rakjuk bele egy gyümölcsfacsarógépbe, és facsarjuk ki a levét. Majd utána tegyünk rá egy polipot, és akkor előállítottunk polipropilént.
Igen.
Ez borzasztó.
Ez mindig is fájdalmas volt.
Nagyon. De azt még viccesebb volt látni, amikor ezt felolvasta teljes komolysággal és értetlenkedéssel a drága tanárnőnk, hogy mégis ki gondolt ilyenre, hogy ilyet leír a dolgozatban. Egyébként szerintem ez zseniális, én sosem mertem volna ilyesmit leírni.
Nálam előfordult egyébként ilyen, tehát egyszer egyetemen szerves kémia zárt helyi dolgozatnál, amikor a ketonokról volt szó, akkor sikerült rajzolnom egy emberkét, ami egy ketonnak fogja a nyakát, és éppen be akar neki boxolni, és odaírtam alá, hogy ketonbeverő, de ez nem aratott osztatlan sikert sajnos az előadónál. És utána elnézést kellett tőle kérnem, hogy
jaj.
Komolytalan voltam. Mondjuk ott félreértés volt, mert maga a ketonok azok olyan alakkal bírnak, ami egy eléggé obszcén rajz is lehetne, és...
Igen.
És igazából innen eredt a probléma, magát a point értékelte volna az előadó, de
ajjajaj.
Utána nem rajzoltam ZH-ra.
Nem is értem miért. Szóval, hogy visszatérjünk ténylegesen így a polipropilén és a polimerek témakörére, ezek után a borzasztó szóvittek után, hogy akkor menjünk vissza a hidrogél definíciójára, ugye azt mondtuk, hogy olyan térhálós polimerek, amik egyébként más tulajdonságokkal is rendelkeznek, ugye ha polimerekről beszélünk, ugye különböző polimereknek különböző szerkezetei lehetnek. Ugye lehet az, hogy ahogy mondtad, a kis legó darabkák, képzeljük el, hogy csak így szépen sorban, egy sorban, lineárisan kapcsolódnak egymáshoz, és akkor lesz egy hosszú lánc lényegében. Ez egyfajta szerkezet. Aztán lehet az, hogy igen, nagyjából így egy sorba kapcsolódnak, de lesznek benne elágazások. Tehát van, amelyikre mondjuk kettő is kapcsolódik, és akkor az is megy tovább, és akkor ilyen faák-szerűen ágazik el. És akkor aztán meg van a térhálós fajta, amikor mint egy, tényleg egy háló, képzeljünk el, igazából háromdimenziós, ilyen nagyon keszekuszán összekapcsolódó szálakat, és akkor általánosságban véve mondhatjuk azt, hogy a hidrogélek azok ilyen térhálós polimerekből lesznek, amik nagy mennyiségű vizet tudnak ebben a hálóban tárolni. Ugye ebből is láthatjuk, ugye ez egy ilyen nem minden rovar bogár, de minden bogár rovar dolog, hogy ugye nem minden polimer hidrogél, de viszont minden hidrogél az polimer.
Így van.
És akkor ugye még az, hogy ugye szereti megkötni a vizet, ezt ugye úgy mondjuk szakszóval, hogy hidrofil anyag, ugye hidro, mint a víz, görög eredetű, és fil, mint hogy kedvelő, ahhoz vonzódó. Ugye annak egyébként a fób az ellentéte, hogyha hidrofób anyagról beszélnénk, akkor az pont, hogy taszítaná, nem szeretné a vizet. És akkor mint ahogy már ugye felvezettük, és te is mondtál példákat, hogy ugye vannak természetes és mesterséges hidrogélek egyaránt, ugye mint például a cellulóz származékai, vagy az agar-agar, amit mondtál, azok természetes hidrogélek, viszont ugye a poliakrilamid, amit szintén említettél, az egy mesterséges hidrogél, akkor talán vegyünk is sorra néhány érdekes példát, nem? Kezdjük mondjuk a zselatinnal, amit már földobtunk a kocsonya miatt.
Ja, akkor most a hallgatóság azon részének, aki esetleg nehezményezni szokta azt, hogy a kedvenc ételeiről új információt tud meg, ami nem biztos, hogy kecsegtető, akkor most megpróbálom megígérni, hogy egy percben elmondom a zselatint, és azt tekerjék át. Maga a zselatin a francia szóból ered, és egy áttetsző, szintelen, gyakorlatilag íztelen szilárd anyag, amely az állatok kötőszövetéből, de úgynevezett kötőszövetéből kivont kollagén fehérje hidrolízisével állítják elő. A hidrolízis az ugye különböző környezeti körülmények alatt megy végbe, és a molekulának a lebomlásával végződik olyan módon, hogy vízmolekula lép bele. Tehát a lízis az ugye a szétválasztás, a hidro az meg ugye a vízre utal. És évente körülbelül 300,000 tonna zselatint állítanak elő világszerte, amit ipari keretek közt a húsiparból, illetve a bőrgyártás melléktermékeként kapják meg, elsősorban sertésbőrből, illetve szarvasmarha és sertéscsontokból vonják ki, és nemrég megjelent a piacon a halakból előállított zselatin is, így az ezt tartalmazó előállított élelmiszereket és gyógyszereket a zselatin vallási okok miatt kerülők is fogyaszthatják.
Igen.
A hiedelmekkel egyébként ellentétben a paták, illetve a szarvak nem tartalmaznak zselatint, és nem tartoznak a zselatin alapanyagai közé. Magukat, az alapanyagokat egyébként különböző finomítási folyamatoknak, illetve savas és lúgos fürdőknek vetik alá, és aztán így pont ez a savas és lúgos, de vizes környezet az, ami miatt szétbomlik a kollagén. Maga a folyamat hetekig is eltarthat, és a folyamatban alkalmazott vegyületek, illetve hőmérsékleti értékek, és a folyamat intenzitása nagy mértékben meghatározza a kinyert zselatin minőségét. Házilag is előállítható egyébként, ugye ez a karácsonyi kocsonya esetében szokott előfordulni a húson, illetve a magas sporttartalmú nyesedékek főzésével a főzővízbe oldott zselatin az, ami ezt az egész kocsonyás állagot megadja.
Igen, igen, pontosan. Egyébként ugye a zselatint úgy is láthatjuk egyébként különböző élelmiszereknek a csomagolásán feltüntetve, hogy E441. Tehát egy E-szám.
E-szám.
Igen, borzasztó, ugye?
Aha.
Hogy elszám. Hát egyébként itt érdemes egy kicsikét úgy belemennünk jobban az élelmiszer adalékanyagok kérdéskörébe, mert ugye az, hogy elszámok, ezek nagyon sokak számára ilyen ijesztő dolgok, meg az tuti valamilyen rossz dolog, nem? Hogy adalékanyag, ugye persze ez egy összetett kérdés, de nem kell azonnal minden egyes elszámtól félnünk, mert nem, egy csomó része az konkrétan teljesen ártalmatlan és vagy természetes anyag. Itt tenném hozzá, csak nagyon röviden, hogy ez is egy ilyen félreértés, hogy ami természetes, az jó, ami mesterséges, az nem jó, ez nem igaz. A világ legmérgezőbb anyaga, a botulinum toxin, az egy teljesen természetes anyag egyébként, csak hogy hozzátegyük. Viszont, hogy a zselatinról beszéljünk, az ugye E441, tehát egy relatíve ártalmatlan anyag, amit elszámmal ismerünk. Ugye miért? Ugye minden adalékanyagnak csak van egy ilyen nyilvántartási száma, amit az élelmiszeripar használ. Na, akkor játszunk szerintem röviden egyet, mit szólsz, élelmiszer adalékanyagokról.
Jó, jól hangzik, játszunk.
Na, szóval neked az tetszene, vagy te szívesen fogyasztanál-e olyan élelmiszert, amibe raktak E300 adalékanyagot?
Ez nem annyira igazságos kérdés egyébként, mert ugye én ismerem az Európai Uniós szabványokat és szabályozásokat, tehát azok az adalékanyagok, amiket belepakolnak az ételbe, azok ugye ártalmatlanok számunkra, úgyhogy mindenre igent fogok válaszolni.
Igen, de E300, az rosszul hangzik, nem?
Igen, az olyan kerek is, meg ráadásul a 3 az prim szám is, aj.
Jaj, jaj, jaj. Na szóval, az E300 az nem más, mint a C-vitamin.
Így van.
Konkrétan, amit szinte hungarikumként kezelünk, mert egy annyira fontos dolog volt számunkra Szent Györgyi Albert felfedezése, amit ugye korábbi egyik podcast részünkben beszéltünk, de a C-vitaminnak, egy ennyire fontos vitaminnak is van E-száma, ami csak azt jelenti, hogy egy bizonyos szám alatt szerepel ebben a nyilvántartásban.
Így van.
Ugye, ha megnézzük alaposan, hogy ugye milyen kategória, milyen besorolás alatt van a C-vitamin, akkor ezt úgy találjuk meg, mint antioxidáns, illetve savanyúságot szabályozó anyag. Ugye rengeteg ilyet látunk élelmiszer címkéken, hogy savanyúságot szabályozó anyag. Ez csak azt jelenti egyébként, ezt érdemes tudnunk, mert ezt egyébként ilyen főző versenyekből, főző műsorokból is hallhatunk, hogy a savassága, a savanyúsága egy ételnek mennyire fontos, hogy ezt ugye kontrolláljuk, mert az emberi ízlelés az kimondottan szereti a savanyú ízeket, és hogyha van egy ilyen mesterszakács által megkreált ételcsoda, abban nagyon-nagyon sokat szoktak azzal foglalkozni, hogy hogyan párosítsanak különböző alapanyagokat, tehát például a textúra, ugye mondjuk legyen egymás mellett például ilyen lágyabb, meg ropogósabb, meg legyen egymás mellett savasabb és kevésbé savasabb, akár édesebb, sósabb ízek, és az, hogy ugye a savanyúságát beállítsák egy élelmiszernek, az meghatározza sok esetben, hogy mennyire szívesen fogyasszuk. Tehát igazából sok más anyag, mint a C-vitamin és egyéb más ilyen savas és nem savas anyagok, azok azért vannak az élelmiszerekben, hogy az ízélményt megfelelővé tegyék.
Így van, egyrészt, ugye másrészt meg segítik az ételnek a természetes tartósítását, tehát ugye a C-vitaminnál ott van, hogy antioxidáns és savanyúságot szabályozó anyag, ez mind a kettő hozzá tud ahhoz járulni, hogy tovább friss maradjon az adott áru.
Igen. Na, akkor játszunk még egy-kettőt. E260. Szeretjük, vagy nem szeretjük?
Imádom. Én nagyon szeretem.
Én utálom, mint a fenét. Ez konkrétan az ecetsav, ami ugye szintén egy teljesen természetes sav, amit ugye erjedésből kaphatunk. Én azért utálom, megmondom őszintén, mert amikor vegyészképzésünk alatt jégecettel dolgoztunk, az a nagyon-nagyon tömény ecetsav, amit ugye nem használunk hétköznapokban, ugye sokkal hígabb verziókat használunk. Annak a szagát én annyira megutáltam, hogy azóta nem szeretek ecetes ételt enni egyáltalán.
Hát igen, ez előfordul. Tündi, kérdésem van.
Igen.
Szerinted be kellene-e tiltani a világon az E948-at?
Nagyon jó kérdés. Akarunk tömeggyilkosok lenni? Nem akarunk, tehát ne tiltsuk be. Ugyanis az E948 az az oxigén gáz. Tehát egy ennyire alapvetően fontos gáznak, mint ami ugye az életünknek az alapeleme, az oxigén, ennek is van elszáma.
Így van, és az E941-et az nagyon-nagyon mérgezőnek tűnik.
Nem is tudom. Igazából talán az mindegy, nem? Hát még nem mindegy, mert sok felhasználása van, a nitrogéngázról van szó egyébként. Ugye a nitrogéngáz a számunkra inert, tehát nem hat velünk kölcsön, de ugye az atmoszféránknak a nagyon-nagyon jelentős része az nitrogén. Tehát talán ne tiltsuk be, mert akkor mindenki azonnal törvényszegő lesz, így definíció van. Szerint.
És ugye hozzá kell azt is tenni, hogy nem csak az atmoszférában nagyon fontos a nitrogéngáz, de ugye, és most reklám következik a Guinness sörben is.
Igen. Igen, a Guinness sör az egy nagyon jó sör. Sajnos nem reklám teljesen, mert nem fizetett nekünk senki, hogy erről beszéljünk, de azt ugye szeretjük.
Na, majd lehet, hogy ezt először elküldjük nekik. Illetve, hogy amit én nagyon szeretek még, az a Nitro Cold Brew a kávé, tehát a hidegen extrahált kávé gyakorlatilag, nitrogéngázzal dúsítva. Ugye maga a kávé az tud ilyen savanyú lenni, meg eléggé karakteres íze van, és azzal, hogy nitrogéngázt nyeletnek el benne, ezzel ilyen iszonyatosan sejmes és nagyon-nagyon kellemes íze lesz, csak azért, mert ugye feldúsítjuk a folyadékot egy gázzal, tehát nem lesz olyan hirtelen tömény.
Igen.
Nagyon-nagyon szeretem.
Igen, igen. Szóval abban is ugye nitrogéngázt használnak. De hogy visszatérjünk a fő témánkra, ugye a hidrogélek, tehát azt mondhatjuk, hogy csak így lássuk, hogy hova vezetett ez a kis játék, e-számok alatt, mint élelmiszer adalékanyagok, rendkívül sok hidrogélt, vagy ahhoz hasonló azoknak a származékait találhatjuk meg. Tehát például a teljes 400-as kategória, mint hogy E400-tól 495-ig, ezek nagyon sok emulgeálószer, meg ilyesmi zselésítő anyag, adalékanyagok, e között rengeteg hidrogélt találunk. Mint ahogy ugye mondtuk a zselatint, vagy ugye ott van az agar-agar, ami az E406, és az egy eléggé gyakran használt hidrogélfajta ténylegesen, ugye?
Igen, én is használtam ugye eléggé sokat, bár nem feltétlen süteményekben, de érdekes egyébként van egy ilyen nagyon jellegzetes illata neki, ami...
Igen.
Amit én már annyira nem szeretek, mert utána én azt rögtön párosítottam ugye a baktériumok szagával, amit azon tenyésztettem, és azért az általában nem rózsa és jázmin, de maga az agar-agar az tengeri vörös moszatokból kinyert poliszaharid, tehát egy cukor polimer keverék, ami sűrítő, illetve gélképző anyagként használatos az élelmiszeriparban. És ugye, ahogy mondtad is, az adalék anyagként a jele az E406. És ugye, ahogy azt az előbb is mondtam, a mikrobiológiai táptalajok, tehát ugye baktérium, illetve gomba táptalajok egyik leggyakoribb alapanyaga, de emellett étkezési, illetve kozmetikai és más célokra is használatos.
Igen.
Általában ilyen kis, nagyon vékony lemezkékként árulják egyébként, és forró vízben feloldás után lehűtve egy ilyen nagyon-nagyon enyhén sárgás, nagyrészt áttetsző, szintelen és enyhén jellegzetes szag, ugye sokszor szagtalannak mondják, de én olyannal még nem találkoztam, tehát egy enyhén jellegzetes szagú kocsonyaként szilárdul meg, és egyébként ezt szokták sokszor használni a molekuláris gasztronómiában is.
Igen.
És akkor talán itt át is adom neked a szót.
Igen, mert volt egy nagyon érdekes példa, amit konkrétan beraktam a mesterszakos diplomamunkámnak a legelejére a felvezetésben, hogy ugye hidrogélek miért is fontosak, és volt ez az úgynevezett esőcsepp desszert példája, amiről hallottam. Ez egy japán séf kreálmánya volt, ami lényegében nem másból állt, csak ásványvízből és agar-agar gélből, és ugye úgy marketingelték, mint a nulla kalóriás desszert, mert ugye nem volt hozzáadva semmifajta cukor, vagy egyéb más íz, vagy édesítő anyag, és ugye azt állították, hogy mivel van ez a zselés állaga, ez fog adni valamilyen fajta édes jellegű ízélményt. Mondjuk én itt elgondolkodtam, hogy most ténylegesen az állagból kapunk ilyen íz illúziót, vagy egyébként ilyen pavlovi reflex, hogy már megszoktuk, hogy az ilyen zselés anyagok azok az élelmiszerekben gyakran édességgel vannak. Páros, ugye tortazselé, zselatin, ilyesmiket édességekben ehettünk, és lehet, hogy már megtanultuk a szociálni. Nem tudom, érdekes kérdés, ez már inkább pszichológia, mint élelmiszer.
Szerintem előfordulhat inkább, hogy ugye az építő alapegysége, az egy cukormolekula, lehet, hogy az ott, mivel pont olyan cukor, tehát a galaktóz,
igen,
ami ugye a tejcukornak az egyik építő eleme, lehet, hogy az úgy reagál a nyelv ízlelő bimbóival.
Igen, igen, a kérdés az, hogy a szájban miközben rágjuk, mennyire bontódik le, és tud-e kiváltani édes élményt. Szóval rengeteg cukrás süteményben és édességben találunk agar-agart, vagy egyébként más hasonló példákat. Az egyik kedvencem egyébként az alginsav, és az alginát származékai, tehát az alginsavnak a sói. Ezeket egyébként E400-tól E405-ös jelig találjuk meg. És ez egy nagyon érdekes hidrogél, amit szoktak is használni, mint ahogy mondtad, a molekuláris gasztronómiában, ilyen abszolút teljesen elvont kreálmányok készítésére. Ezt egy YouTube csatornán láttam, akit néztem ilyen sütemény videóit egy cukrásznak, és egyébként élelmiszer tudósnak, aki csinált ilyesmi kihívásokat, hogy mini konyha, mini sütés kihívás, hogy mi ez a legkisebb, körülbelül ilyen 1 centiméteres, vagy néhány centiméteres torta, amit tud sütni, meg ilyesmi. És ugye ez, persze ez YouTube content, YouTube tartalom, de nagyon jól megcsinált videók voltak, és ott voltak ilyen eszméletlenül mini tojások, de tényleg úgy képzeljük el, az egész tojás sárgájával, fehérjével akkora volt, mint hogyha mondjuk a mutató ujjam körme lenne műköröm nélkül. És akkor kérdezték a kommentelők, hogy vajon honnan szerzett ilyen kicsi tojást. És akkor nézte végig, hogy most akkor ténylegesen mondjuk egy kolibri tojást megcsinált volna, meg nem. Egyébként nem, de még az is túl nagy lett volna. És aztán elárulta a titkát, hogy konkrétan algináttal csinált, hogy ténylegesen tojás sárgájába kevert bele alginátot. Ugye ezt egyébként, ha csak bekeverjük az alap mondjuk nátrium-alginát sót, az nem fog formálni térhálós hidrogélt még, hanem az lehet, hogy ilyen zselés, géles, lassan folyó lesz, de az nem tartja meg az alakját, mint ahogy egy klasszikus definíció szerinti hidrogél. De hogyha kálciumoldattat adunk hozzá, akkor a kálcium ilyen úgynevezett ionos kötéseket fog kialakítani, és ezzel fog térhálós polimer kialakulni, ez egy ilyen érdekes kémiai reakció itt, és attól lesz a kálcium alginát alaktartó klasszikus hidrogél. és akkor így csinált, így tudott csinálni ez a cukrásznő ilyen mini tojást, hogy a tojás sárgáját alginátta keverve kálciumoldatba csöppentette, és ilyen nagyon apró pici csöpp, és ezt úgy tudta ebben a mini sütő kihívásban felhasználni, mint hogyha egy nagyon-nagyon apró valódi tojás lett volna. Én ezt rendkívül élveztem nézni, mert milyen poén, hogy tényleg kémiát használ ilyen sütő kihívásra.
Igen, egyébként én, amikor egyetemista voltam, akkor találkoztam először ennek a molekuláris gasztronómiának a kifejezésével, de hogy nem annyira tudtam elképzelni, hogy miről is van szó, hiszen ugye maga az egész gasztronómia, az egész főzéstudomány kémiára alapul, csak ugye ez a kémiának a gyakorlati felhasználása. Ugye gondoljunk csak arra, hogy a különböző, például a sütőporok, stb. Ugye ott is a kémiai folyamat miatt van az, hogy megduzzad az az isteni piskóta. Menjünk tovább.
Igen, csak vagyunk. Igen, menjünk tovább.
És akkor ugye ide a polimerekhez tartozik, és valamennyire ugye a hidrogélekkel is kapcsolatban áll, a cellulóz származékok. És ugye itt megint csak ezeknek is van ugye E száma, 460-tól 469-ig, és ugye itt megint csak arról van szó, hogy a cellulóz maga a környezetben, a természetben leggyakrabban előforduló szerves molekula.
Igen.
Tehát ez természetes, és mégis van E száma. Ez tényleg csak annyit jelent, hogy adalékanyagként használt, tehát ez nincsen az alapanyagok közt, hanem hozzá kellett adni bizonyos okokból.
Igen.
És ez a cellulóz is hasonlóan egyébként az agar-agarhoz, ez is cukormolekulákból felépülő lánc, és olyan tulajdonsága van, hogy bár feloldódni nem tud a vízben önmagában, ami a fáknak egyébként nagyon szerencsés, hiszen egy nagy vihar alatt sivatag lenne az erdőkből. Viszont van különböző duzzadó tulajdonsága, ami azt jelenti, hogy bár ezek a cellulóz láncok eléggé szeretnek egymáshoz hozzátapadni, de a vízmolekulák azok be tudnak mászni ezek közé a láncok közé, és ténylegesen meg lehet figyelni, hogy egy ilyen cellulózos dolog megduzzad például.
Igen, igen.
És ugye mi készül a cellulózból, ugye a különböző vatták, illetve a papírok, ugye, amiket használunk íráshoz, vagy bármi máshoz, azok szinte 100%-ban cellulóz molekulákból állnak. És felhasználását tekintve ugye nem csak az írószeriparban, illetve a konyhában találkozhatunk ezzel, vagy a természetben, de ugye különböző mikrokristályos vagy porított cellulózt használnak a gyógyszerészetben is, a gyógyszeriparban, ahol adalékanyagként használják, általában hordozó anyagként,
igen, igen,
illetve kötőanyagként, ugyanis nagy nyomás hatására tömbé tud összeállni.
Igen, igen. A gyógyszeripar egyik leggyakoribb hordozóanyaga a mikrokristályos cellulóz. Ezt korábbi munkahelyemen láttam egyébként még a PhD tanulmányaim előtt, hogy rengeteg gyógyszerkönyvi tesztelést végzett ez a cég, ugye ami azt jelenti, hogy a gyógyszerek biztonságát és az alapanyagoknak a minőségét leellenőrzik ilyen gyógyszerkönyvi fix tesztek alapján, és rengeteg tesztelést végeztek mikrokristályos cellulóz és hasonló származékokon, hogy az tényleg ugye adott cég akkor használhassa azt a sarsot, azt a mennyiségű alapanyagot.
És akkor szerintem lépjünk tovább a cellulózoktól és a származékaitól.
Igen, igen, ugye még egy anyagcsoport, amit csak röviden érdemes megemlítenünk, azok az ilyen különböző gyanta és gumi származékok, mint élelmiszer adalékanyagok. Ez az E410-től 418-ig terjedő adalékanyagok, például ilyeneket láthatunk, hogy xantángumi, guargumi, vagy Szent János kenyérliszt. Na, a guargumi, ez egy ismerős dolog lehet egyébként sokaknak. Ez egy érdekes kérdés volt, mivel 2007-ben volt egy komolyabb ilyen guargumi botrány, de azt rögtön csak röviden annyit mondjunk róla, hogy nem magával a guargumival volt a baj, ami egy konkrétan egy természetes származékanyag, guar növényfajtának a termései örölve, és utána föloldva és felhasználva lesz a guar gumi. A baj inkább az volt, hogy szennyezve volt dioxinnal, és ez okozott problémát. Tehát ugye megint láthatjuk, hogy most nem azzal van a baj, hogy valami adalékanyag, hanem hogyha nem megfelelően tárolták és kezelték, vagy valahonnan más káros ténylegesen szennyeződés került bele. Az nem jó sajnos.
Így van, és ugye ha már itt az adalékanyagoknál tartunk, mint élelmiszer adalékanyagok, szerintem mindkettőnk nevében nyilatkozom azzal, hogyha arra biztatom a hallgatóságot, hogy olvassák el mindig, hogy mi van egy általuk vásárolt termékben, és nézzenek rá az interneten, hogy mit takarnak azok az adott elszámok, és talán egy picit olvassanak is utána azoknak a molekuláknak, hiszen
igen.
Azt ténylegesen észben kell tartani, hogy bármilyen tápanyagot, táplálékot ellenőrizett körülmények közt gyártanak, tehát ugye nem kis táplálékkiegészítős fekete piaci cégről beszélek, hanem ténylegesen ellenőrzött körülmények között Európai Uniós normáknak megfelelően gyártott készételekről.
Igen.
Ott azok az adalékanyagok biztosan, hogy az egészségre nem lesznek ártalmasak, ha csak valaki ugye nem allergiás valamelyikre, és olvassanak a hallgatók utána, hogy melyik mire jó, miért használják, és egy kicsit ismerkedjenek az anyaggal, hiszen a kémiában a legcsodálatosabb az, hogy megtanulhatjuk azt, hogy az anyagtól nem félni kell, az anyagot meg kell ismerni.
Pontosan. Szóval egyébként még rengeteg másik érdekes hidrogérről és hidrogél jellegű élelmiszeradalékanyagról, meg más anyagokról beszélhetnénk, mert annyi létezik, és olyan sok fontos szereppel bírnak a hétköznapi életünkben. Szóval egyébként, hogyha vannak további kérdéseitek, vagy esetleg bizonyos anyagról szeretnétek többet hallani, mert olvastatok róla például egy élelmiszer címke csomagoláson, akkor nyugodtan tegyétek föl nekünk Facebook oldalunkon, vagy YouTube-on a kommentekben. És reméljük, hogy továbbra is hallgattok minket az összes elérhető podcast platformon, mint például Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor, és várunk vissza titeket sok szeretettel a jövő héten is.
Így van. Szép napot, sziasztok!
Sziasztok!